Irán, ahol sok minden eldőlni látszik. Mi lesz a következő hetekben, napokban? És egyáltalán, hogy lehet az, hogy miután Amerika és Izrael lebombázta fél Iránt, még mindig tudnak rakétákat indítani? Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Szejfo Omár kutatási vezetőt a Migráció Kutató Intézetből, a Matthias Corvinus Kollégiumból. Köszönöm, hogy itt van.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Az egész dolog olyan egy kicsit, mint a repülőgép, amit egy terrorista túszként tart fogva, egy szál revolverrel, miközben a 200 utas ott van. A hasonlat Iránnal kapcsolatban valamennyire stimmel?
Hát itt az analógiát érdemes persze értelmezni, hogy kit tekintünk a terroristának, és kit tekintünk a repülőgép utasainak.
Belementem egy olyan dologba, ami eleve elrontottam.
Igen, narratívák háborújában élünk, tehát alapvetően nehéz ezt igazságot tenni, morális alapon nagyon nehéz egy ilyen történetben, hiszen ez nem ma kezdődött, ez végsősoron 1979 óta egy folyamatosan zajló politikai dráma, amelynek különböző időszakai voltak, de már persze azelőtt is volt előzménye, tehát éppen ezért nagyon nehéz ezt meghatározni, hogy ki az, akinek egy ilyen kontextusban úgy igaza van, ha ezt így lehet mondani.
Annyi igaz, hogy egy ország egy ilyen szituációban képes túszulejteni a világgazdaságot?
Végső soron igen. Tehát Irán részéről ez egy racionális döntés. Tehát Irán katonailag nem bír el az Egyesült Államokkal és Izraellel, különösen nem a kettejük erejével, és innentől kezdve egyéb alternatív módokon próbál nyomást gyakorolni. Irán korábban is ezt tette, tehát végső soron a szövetségesi rendszerén keresztül helyezte nyomás alá Izraelt az elmúlt évtizedekben, illetve most is ezt látjuk, hogy alapvetően az Amerika szövetségese országokon keresztül próbál nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra és a világgazdaságon keresztül.
Honnan tudnak rakétákat kilőni? Már minden szétbombázott az amerikai meg az izraeli légierő. Hogy van még rakétáik? Hogy vannak még drónok?
Hát a katonai részéhez nem értek, nem vagyok katonai szakértő, az viszont egyértelmű, hogy Irán alapvetően egy hegyvidékes ország és hatalmas területű. Tehát ha hihetünk az amerikai és az izraeli közléseknek, azért itt több mint 3000 célpontot megsemmisítettek már, és hovázávetőleg 10 000 találatért, de ezek szerint nem elegendő arra, hogy Iránt semlegesítsék ilyen téren.
Úgy képzeljük, mint mit tudom én, állítólag Svájcban vannak olyan repülőterek, amik ott a hegyoldalba vájt repülőterek, és akkor ott nem tudom hány repülő el. Valami ilyesmiről lehet szó Iránban? Vagy akár olyan föld alatti dolgokról, mint amilyennel küzdött Izrael?
Itt végső soron igen, tehát erről beszélhetünk, hiszen ehhez minden adottsága megvan Iránnak, és az atomprogramja során is láttuk, legalábbis a tavalyi 12 napos háborúban, hogy elsősorban ezeknek a hegyeknek a gyomrába hozták létre a kritikus infrastruktúrájukat.
Iránt megnéztem, 1.600.000 négyzetkilométer, óriási nagy, és majdnem 100 millió lakos. Nem úgy van, hogy eleve reménytelen egy olyan próbálkozás, hogy egy ilyen országot valamilyen módon befolyásoljanak és megváltoztassák a vezetését?
Hát befolyásolni lehet sokféleképpen egy országot, de az tény és való, hogy Irán az Irakkal való háborúnak a 8 évét gyakorlatilag kibírta, a rezsim pedig megszilárdította saját magát oly módon, hogy gyakorlatilag válságbiztossá vált. Ezt most is látjuk egyébként. Tehát
nincs előttem, mikor volt az irán-iraki háború?
Az 80 és 88 80 között. És 88. Tehát itt egy 8 éves időintervallumról beszélünk.
Az már elég rég volt.
Elég régen volt, de végső soron ebben az időszakban a friss iráni rezsimet ért egy támadás Irak részéről. Az más kérdés, hogy megint csak hát Irak ezt önvédelemként interpretálta, pontosabban az arabok védelmezőjeként tündökölt, vagy tüntette fel magát Saddam Hussein, de végső soron Iraknak a légiereje mellett, ne felejtsük el, az akkor még nyugatbarát Iraknak a légiereje, amerikaiak által felszerelt légiereje mellett egy szárazföldi inváziós ereje is megindult Iránba, de Irán ennek ellen tudott állni. Ahogy ön is mondja, azonban levegőből nem lehet rezsimet dönteni. Az iraki háború idején is az Egyesült Államok, amikor bevonult Irakba, a repülőgépek mellett, vagy azoknak az árnyékában egy jelentős inváziós sereget is előre tolt. És ezt láttuk Líbiában is, hogy Muammer Kaddafit nem a NATO gépek döntötték meg, hanem alapvetően azok a milíciák, amelyek ezeknek az árnyékában haladtak előre.
Elképzelhető, hogyan látja, hogy valamilyen amerikai szárazföldi erő megjelenik?
Az amerikaiaknak érkezett erősítése, tehát az öböl térségben állomásozó hozzávetőleg 40 ezer amerikai katona mellé most érkezett 3 ezer különleges kiképzésű fegyveres, akik alapvetően egyes objektumok elfoglalására vagy különböző akciók végrehajtására tökéletesen alkalmasak, arra azonban, hogy egyfajta inváziós erőként előre haladjanak Iránban, teljes mértékben alkalmatlanok, hiszen azért ne felejtsük el, hogy Iránban ott van a hadsereg, hozzávetőleg 600 ezer fővel, plusz a tartalékosokkal, ami még egyszer ennyi, ott a forradalmi gárda 190 ezer fővel, a forradalmi gárdának is van több százezer tartalékosa, ott van a 600 ezeres Basij, amely paramilitáris szervezet és a forradalmi gárdához kötődik.
Nagyon nagy állam. Másfél 2 millió ember.
Gyakorlatilag hát 2 millió emberről beszélhetünk szükség esetén, és nagyon nagy költségei lennének az amerikaiak részéről, hogyha szárazföldön akarnának előre nyomulni. Ami a novemberben esedékes félidős választások előtt politikailag öngyilkosság lenne Donald Trump részéről.
De akkor mit akarnak az amerikaiak? Tehát milyen elképzeléseik voltak, amikor megtámadták Iránt? Tudva ezt, hogy szárazföldi erőt nem akarnak alkalmazni, légierővel meg nem lehet megdönteni a rezsimet.
Hát számos célt jelölt meg Donald Trump, és megtette magának azt a szívességet, hogy nem határozott meg egyetlen konkrét célt. Beszélt homályosan a rezsim megdöntéséről, beszélt az atomprogramról, beszélt a proxy hálózatról. Végső soron kellőképpen sok célpontot jelölt ki ahhoz, hogy bármikor győzelmet hirdethessen Donald Trump. Ezt egyébként számos alkalommal már meg is tette. Legutóbb éppen a napokban mondta azt, hogy végső soron a rezsim megdöntése megtörtént, hiszen likvidálták a legfőbb vezetőt, valamint a vezetésnek számos tagját. Az egyébként más kérdés, hogy a rezsim az mondhatjuk, hogy köszöni, jól van, sőt, még erősebb lett, hiszen a forradalmi gárda, amely a legerősebb struktúra az országon belül, most sokkal erősebben tartja kezében a hatalmat, mint korábban.
Na de ki vezeti Iránt? Az amerikaiak azt mondják, hogy a legfőbb vezetőket, azokat likvidálták, meg a második vonalat is. De akkor ki vezeti ma Iránt? Lehet tudni?
Irán nem Venezuela, tehát nem egy személyen múlik, hanem intézmények vannak, és alapvetően megvan az határozva alkotmányosan törvényekben, hogy végső soron, hogyha valakit likvidálnak, kikerül a helyére. Itt hierarchikus intézményekről van szó. Képzeljük el úgy, mint egy hadseregben, hogyha egy adott tisztett tábornokot likvidálnak, akkor lehet tudni, hogy ki fog az ő helyére lépni. Iránban a legfőbb vallási vezető volt az, a Khamenei Ayatollah, akit ugyebár likvidáltak egy légicsapásban. Ő volt az, aki a legfőbb hatalmi központ volt, és valamely hatalmi központ felett autoritást tudott gyakorolni.
És a fia, akit megválasztottak állítólag?
Ez a nagy különbség, tehát Khamenei Ayatollah végső soron egy autoritás volt, az ő ernyője alá tartozott, az ő keze alatt működött a forradalmi gárda. A fiát, amikor megválasztották, ez kizárólag a forradalmi gárda nyomásgyakorlásának köszönhető, hiszen az erre hivatott szakértők tanácsa ilyen háborús körülmények között nehezen tudott volna összeülni. Az, hogy Mujtaba Khameneit megválasztották, ez azt jelentette, hogy a forradalmi gárda a saját jelöltjét akarta odarakni, akivel informálisan jó munkakapcsolatuk volt. Tehát leegyszerűsítve a dolgot, azt látjuk, hogy korábban az Ayatollahnak volt egy forradalmi gárdája, most pedig a forradalmi gárdának van egy ajatollaha.
Aki egyébként él, lehet tudni, hogy mi van vele?
Végső soron ez a mostani háborús kontextusban nem meghatározó. Ez a mostani helyzetben végső soron nem jelent.
Érdektelen?
Érdektelennek semmiképpen nem mondhatjuk, hiszen mégiscsak a legfőbb vezetőről van szó. Itt amit láttunk, és ami kibontakozni látszik előttünk, hogy most háborús helyzet van. A háborúban pedig egyre inkább azok a keményvonalas frakciók törnek elő, például a forradalmi gárdán belül is, amelyek mondhatjuk, hogy harcedzett frakciók, az irak-iráni háború tüzében edzettek, olyanok, amelyek egyébként is a konzervatívabb irányt képviselik, és hát például a legfőbb Nemzetbiztonsági Bizottságnak a vezetője, tehát Ali Larijanit, akit éppen múlt héten lőttek ki, vagy az izraeliek, vagy az amerikaiak, végső soron ő egy olyan ember volt, aki noha a kemény vonal sokkal jól megértette magát, de mégiscsak aktív munkakapcsolatot ápolt több öbölországgal, Oroszországgal, tehát alapvetően rendelkezett azokkal a diplomáciai ismeretekkel, és megvoltak neki azok a csatornák, amelyeken keresztül egy tűzszünetet, adott esetben békét le tudott volna tárgyalni. Az utódjáról ez már nem mondható el, ő egy kevésbé tapasztalt ember, és radikálisabb.
Akkor azt jelenti ez, hogyha ezt az embert megölték az amerikaiak, tulajdonképpen öngult lőttek, mert nincs kivel tárgyalni?
Ezt azért nagyon nehéz kijelenteni, mert hogy őszinték legyünk, és alapvetően követem a nemzetközi elemzéseket különböző disziplinák irányából, katonai szakértőknek az elemzését, politológusokét, és a helyzet az, hogy nagyon sok a vágy és a félelem vezérelt megközelítés. Jelenleg valójában nem tudjuk azt, hogy milyen titkos tárgyalások zajlanak, és pontosan kik között, az amerikaiak és az irániak vonatkozásában, mint hogy azt sem tudjuk egészen pontosan, hogy a likvidálások a rendszeren belüli különböző erőcsoportokat miképpen alakították át. Itt számos összefonódás van, vannak családi kapcsolatok, vannak üzleti kapcsolatok, számos egyéb olyan dolgok, aminél nem mindegy az, hogy hogyan rendeződnek újra ezek a sorok, és hogy és végsősoron ezek fogják meghatározni a jövő irányát, de itt egyelőre még ezt nem lehet tisztán látni kívülről.
A belső erőviszonyokban is lehet, hogy ellentétek vannak, tehát Iránon belül esetleg lehetnek olyan erőcsoportok, amelyek egymással vetélkednek a hatalomért?
Egészen biztosan vannak, de jól mutatja azt, hogy legalábbis most a nyugat irányába, a nyugat szempontjából, ami fontos az, hogy a reformer és a konzervatív frakciók hogyan állnak egymáshoz, hogy a konzervatívok mennyire megerősödtek, azt nagyon jól mutatja, hogy a konfliktusnak talán a második hetében volt, amikor Masoud Pezeshkian elnök, aki ugyebár a mérsékelt reformer frakciót erősíti, elnézést kért az öböl országoktól, hogy támadták őket, megígért, hogy ez nem fordul elő, és hát másnap folytatódtak a támadások, ami jól mutatja, hogy az ő mérsékelt irányának egyre kevesebb lapot osztanak a háborús helyzetben.
Akkor Amerika támadása megerősítette Iránban azokat, akik egyébként azt a hagyományos, innen nézve nagyon, hogy is mondjam, diktatórikus, vagy én nem keresem a szavakat, mert nem tudom, hogy milyen szóval jellemezzem, tehát azt a rendszert, ami volt.
A terminusokkal érdemes óvatosan bánni ebben a kontextusban, mert azért azt kell látni, hogy a radikális mást jelent egy közel-keleti kontextusban, mint Európában, ami igazán kérdéses itt, nem az, hogy radikális-e valaki, hanem hogy milyen mértékben pragmatikus. Ez az a része, amit nem látunk még egészen tisztán, hogy azok a kemény vonalasak, akik most ott vannak, és akiknek láthatóan erősödik a pozíciójuk, ők mennyire pragmatikusak, és mennyire akarják eszkalálni a konfliktust, mennyire akarják kivéreztetni az amerikaiakat, mennyire gondolkodnak egyáltalán abban, hogy Donald Trumpnak a pozícióját gyengítsék, vagy mennyiben szűkül az ő fókuszuk az iráni területen, az iráni politikai és társadalmi szférában való hataluk megerősítésére. Én azt megkockáztattam, hogy az utóbbi elsődleges számukra, viszont az utóbbi az gyakorlatilag az elmúlt időszakban megtörtént, hiszen ne felejtsük el, december végén tüntetések kezdődtek, hozzávetőleg, ha hihetünk a nemzetközi forrásoknak, 30 ezer embert megöltek, mióta pedig ez a háború megkezdődött, kémkedés vágyával folyamatosan, hát most már több mint fél ezer embert letartóztattak, valószínűleg nekik kivégzés lesz a sorsuk, tehát ez azt mutatja, hogy valamiféle politikai tisztogatás zajlik, és az erőknek az átrendezése, de hogy pontosan mi ezt nem látszunk mondjuk most jól kívülről.
Az a belső ellenzék, amelyik azokon a tüntetéseken megnyilatkozott, az még létezik, és mennyire lehet erős?
Nagyon sokféle tüntető volt. Voltak olyanok, akik gazdasági okokból tüntettek, de nem akarták a rezsimet megbuktatni. Ilyen volt például az a csoport, vagy az a réteg, aki elkezdte a tüntetést, a bazári kereskedők. Ők a rendszernek a gazdasági és a politikai társadalmi bástyái, vagy az a legfontosabb támasz, egyik legfontosabb támasza. Voltak olyanok a rendszer, akik a rendszer legitimitását kérdőjelezték meg. Jellemzően az ő követeléseiket tekintette illegitimnek akkor az iráni vezetés, és az ő körükből szedték az áldozatokat, akiket lelőttek, majd aztán árulóként, kémekként, idegen ügynökökként tettek közszemlére a közösség és a hivatalos médiában. Tehát az az ellenzék, amely Iránon belül megkérdőjelezi a rezsimnek a legitimitását, az most hallgat, mert egyszerűen életveszély lenne számára megszólalni.
Milyen az élet most Iránban? Akárhogyan is, amerikai légierő, meg az izraeli légierő egy csomó célpontot lebombázott. Persze Irán nagy, ezt az irániak észreveszik, mondjuk Teheránban biztos, de az életük megváltozott alapvetően?
Itt az internet forgalomnak, és azt pontosabban az internet felhasználóknak 99%-a nem fér hozzá Iránba, az internethez. Tehát ilyen szempontból kevés hiteles forrásunk van. Ami az iráni állami médiából látszik, vagy ami egyébként egyéb forrásokból kikerül, hogy az ország jelentős részén végső soron zajlik az élet. Tehát, hogy ön is mondta, egy nagy területű országról van szó. A támadások elsősorban katonai infrastruktúrát élnek, illetve különböző kormányzati központokat. Természetesen az áramkimaradások azok nagy problémát okoznak az embereknek. Itt még azért lehetnek nagy gondok. Gondoljunk arra, hogy egy 10 milliós Teheránban, ahol egyébként is a vízellátás problémás, egyébként is gond van az áramellátással időről időre, ott, hogyha támadás éri ezt az infrastruktúrát, itt nagyon komoly népmozgások indulhatnak el, és már egyébként országon belül hozzávetőleg 6 millió ember elhagyta az otthonát, de ők országon belül mozognak.
A víz. Mennyire kulcskérdés a víz?
Hát nagyon, az egész Közel-Keleten. Ne felejtsük el, hogy Iránban tavaly a tartományok felében nem esett egy csepp eső sem, hogy Teheránban összesen 1 milliméter eső esett az elmúlt időszakban. Tehát itt van egyrészt a népességnövekedés, a készletek fogyása, és az elhibázott gazdálkodás nagyon megtette ennek a hatását.
És akkor honnan az ivóvíz? Sótalanító berendezések?
Vannak részlegesen sótalanító berendezések is, amelyeknek a támadását most Donald Trump felvetette, emellett természetesen vannak természetes forrásaik is.
Azt mondta nekem valaki, hogy Irán nagyon rosszul ellátott, tehát nem tudja önmagát ellátni egy sor olyan dologban, ami egyébként a napi élethez is szükséges. Tehát, hogy olajat exportálnak, de egyébként a gazdaság az nagyjából a legtöbb árucikket behozza külföldről. Meddig húzhatja, ha ez igaz, nem tudom, hogy igaz-e, meddig bírhatja Irán ezt így, és persze az olajexport is akadozik.
Alapvetően az iráni olajexport akadozása az olajexport akadozása az nem érint Iránt. A Hormuzi szoroson egyedül Irán az, amely teljes kapacitásában tud olajat szállítani.
És szállít is?
Szállít is. Az Egyesült, tehát itt Szaúd-Arábiának az exportja visszaesett egy ilyen 40-50%-kal, az emírségeknek 60-70%-kal, Kuvaitnak, Bahreinnek teljes egészében 100%-a szinte megszűnt. Itt Irán az egyetlen, amely továbbra is 100% kapacitáson exportál olajat, ráadásul most már magasabb áron, hiszen korábban
olcsó volt, most drága.
Most meg drága, tehát Kína, Irán profitál ebből.
Kínának szállít, vagy kinek szállít? Mindenkinek?
Irán olajkivitelének a 90%-át Irán vásárolja, vagy bocsánat, Kína vásárolja fel, de a Hormuzi szoroson nem csak az iráni tankerek haladnak át, tegyük hozzá, Donald Trump meg tudná tenni azt, hogy leállítsa ezt, és hogy tönkretegye az exportot. Ezzel azonban még inkább kilőne az olajnak a világpiaci ára, ami neki nem jó, és nem jó a nemzetközi szövetségeseinek sem. Tehát az látszik, hogy Irán tehát nem csak a saját hajóit engedi át, átengedi India hajóit, átengedi Pakisztán hajóit, pontosabban az ő zászlóik alatt hajózó hajókat, és Donald Trump ezt kénytelen eltűrni, mert ugyebár ezek mind szövetségesei.
Most akkor fölmerül a kérdés bennem, hogy akkor most mi lesz? Hogyan zárul ez a dolog, és mi lesz a Hormuzi szorossal, és mi lesz az olajárral?
Igen, ezt találgatja gyakorlatilag az egész világ, és itt nagyon sok vágy és félelem vezérelt elemzés ütközik egymással. Valójában nem tudjuk. Tehát az egészen biztos, hogy Donald Trump a mostani helyzetben nem akarja eszkalálni a konfliktust, ő egyébként is pár hétről beszélt, jönnek a novemberi választások, amelyekre az republikánusok esélyein ront az olajárának a növekedése. Ha hihetünk a Wall Street Journalnek, éppen a mai napon szivárgott ki egy olyan információ, hogy Donald Trump azt mondta, hogy a Hormuzi szoros megnyitása nélkül is abba hagyhatja a háborút. Tehát gyakorlatilag egyelőre ez még nem látszik, hogy milyen irányba megy.
De hogyha a Hormuzi szoros megnyitása nélkül abba hagyja a háborút, akkor az a világ olajellátására nézve nem katasztrofális következményekkel jár?
Hát abban az esetben azt feltételezhetjük, hogy a két oldalú kapcsolatok újra intenzívebbeké válnak, és Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvaid, Bahrein ezt valahogy leboltolják Iránnal. Azért ne felejtsük el, hogy ezek az országok kezdetektől ki akartak maradni ebből a konfliktusból, az emírségek és Szaúd-Arábia konkrétan közölte, hogy nem használják használhatják a légterüket az amerikaiak és az izraeliek. Ehhez képest belesodródtak a háborúba, őket, de nem véletlen, hogy ők eddig nem váltak harcoló felekké, ők tisztában vannak vele, hogy Iránnal együtt kell élniük, hiszen ott van a szomszédok.
Na de, hogyha szaudarábiai hajó hozza mondjuk az olajat, teszem azt Nagy-Britanniának, vagy az Európai Unió országainak, azt engednék a perzsák?
Hát ez a megállapodásoknak a kérdése. Tehát itt azért ne felejtsük el, hogy az irániaknak, az a forradalmi gárdának, amely egyébként az iráni olajnak a felét exportálja, rengeteg módszere van az amerikai szankcióknak a kijátszására. Mindenféle zászló alatt tankerelik, újra címkézik az olajat. Tehát végső soron mondhatjuk, hogy ez nem idegen a környék, a régió energiapolitikájától, de természetesen ez mind egyfajta megállapodáson múlik.
Irán ott van, ha úgy tetszik Perzsia, ott van az arab világ közepén. Körülötte arab országok. Milyen most a kapcsolat ezekkel az országokkal? Ki az, aki Iránt támogatja? Tudom, Oroszország, de ezen kívül?
Hát Oroszország és Kína természetesen fontos stratégiai szövetségesei Iránnak, de azért láthatóan nem akarnak beavatkozni ebbe a konfliktusba sem. Az oroszoknak nem árt az világpiaci árának az emelkedése, az sem árt nekik, hogy Ukrajnáról elterelődik a fókusz. Kína alapvetően megint csak kivár, tehát fontos számára, hiszen ő is 15%-át az olajimportjának Iránból fedezi, de mégiscsak, tehát messze van tőle, más a stratégiai prioritása. A környező országokkal, tehát természetesen feszült a viszony, de azért itt minden országnak megvan a maga kapcsolatának a története Iránnal. Tehát itt van Törökország, természetesen NATO tagországként Törökország leszedi az Irán által kilőtt rakétákat, de ugyanakkor Törökország azért a maga háborúit már az évszázadok alatt lejátszotta az irániakkal. Tehát nem nagyon akar. Stabil kapcsolat van a két ország között, és nem akar bevonódni. Hasonló mondható el a kaukázusi országokról, vagy Pakisztán, amely ugyebár fontos partnere Iránnak olajügyben, egyéb téren is, de mégiscsak Pakisztánnak van egy védelmi szerződése Szaúd-Arábiával, tehát ha Szaúd-Arábiát támadásért, akkor Pakisztánnak be kéne lépnie a konfliktusba, de láthatóan nem. Igyekszik ezt elkerülni. Irán is tisztában van vele, hogy ezzel Pakisztán kellemetlen helyzetbe sodorná. Tehát az látszik, hogy Irán elsősorban az arab országokra lövi a rakétákat, azért, mert tőlük várja azt, hogy a közeli, az amerikaiakkal ápolt közeli kapcsolatai miatt ők azok, akik nyomást tudnak gyakorolni. Az amerikaiakra és a világgazdaságba való beágyazottságuk miatt amblok az egész világra.
Az egész dologban ott van persze az iráni atomprogram. És ez egy furcsa dolog, mert az iráni atomprogramot olyan országok ellenzik leginkább, akiknek maguknak is van atombombájuk. Tehát visszatér az a régi dilemma, hogy nekem van, de neked nem lehet. Erre az irániak mit mondanak? Persze nekik is kell.
Hát Irán egészen a közelmúltig ragaszkodott ahhoz, hogy ő csak, vagy ahhoz az állításához, hogy ő csak civil célokra, békés célokra akar urán dúsítani. Valójában nem tudjuk, hogy mióta 2019-ben Donald Trump felrúgta a Barack Obamával megkötött atomügyi megállapodását az irániaknak, azóta mi zajlik a hegyek gyomrában. Tehát itt megint csak ott tartunk, hogy narratívák harcolnak egymással, azok a csoportok, akik kevésbé barátságosak Iránnal, és adott esetben ezt a mostani beavatkozást támogatták, ők alapvetően rendszeresen hangsúlyozták azt, hogy Irán nagyon közel van az atomfegyverhez, mások azt mondják, hogy ez kevésbé van meg, és hogy nem is akarnak atomfegyvert. Most igaz, hogy nem az élvonalból, de az iráni másodvonalból, tehát ilyen parlamenti nemzetbiztonsági bizottságnak a szóvivőjétől érkeztek olyan kijelentések, hogy végső soron itt Iránnak újra kellene ezt gondolnia, és joga van atomfegyverre, de ez nem egy hivatalos politikai álláspont egyelőre.
De most akkor itt tartunk, miért van az, záró kérdés, miért van az, hogy Iránról olyan keveset tudunk? Tehát dolgozik az amerikai titkosszolgálat, dolgozik az izraeli, az iráni vezetők egy részét meggyilkolták. Miért van az, hogy olyan keveset tudunk Iránról? Mármint nem én, meg, hanem hogy a szakértők is azt mondják, hogy vagy így van, vagy úgy van.
Hát egyrészt a hiteles információ, a megerősített információ az kevés, itt narratívák vannak, és a narratívák mindig torzak kívülről. Tehát ezért kell nagyon óvatosan bánni, nem csak Iránnal, a Közel-Keleten gyakorlatilag mindenkivel, mert hogy vannak azok a hangok, azok az erők, akik az üzenetüket alapvetően nyugati fülek számára is érthető módon csomagolják be, jellemzően az ő hangjuk sokkal erősebb, sokkal jobban hallatszódik nyugaton. És vannak azok, akik ezt nem tudják jól becsomagolni, leadott esetben nem is akarják, mert belső fogyasztásra szól, az ő hangjuk nem hallatszik kellőképpen. A másik, ez az egyik része, ez a torzítás. A másik pedig az, hogy a Közel-Keleten általában az informalitásnak nagyon nagy a szerepe. És mivel nem feltétlenül minden döntéshozatal látható, átláthatóan kommunikáló struktúrákon keresztül történik, ezért nagy a vakfoltunk sok esetben. És egyszerűen nem rendelkezünk azzal az ismerethalmazzal, ami azt eredményezné, hogy magabiztosan azt mondhatjuk, hogy na ez lesz, mert ez kikristályozódni látszik.
Mondtam, hogy záró kérdés, de még egy utolsó, egy mondat, hogy nagyon nem értjük, hogy milyen, tehát a nyugat nagyon nem érti, hogy mondjuk éppen Irán milyen?
Én azt mondanám, hogy nyugaton nagyon sokan értik, tehát kiváló Irán szakértők vannak nyugaton, a szakirodalom hatalmas, bőséges. Természetesen, amikor a köztudatba hirtelen robban be egy téma, és nagyon bonyolult kérdésekre kell egyszerű válaszokat adni, akkor ezek az egyszerű válaszok szükségszerűen torzak lesznek, és sok esetben félrevezetőek, vagy adott esetben vágy és félelem vezéreltek.
Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Szejfó Omár kutatási vezető volt a Migrációkutató Intézetből, technikus kollégám Bójás János és Szekeres Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!